1,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atyam, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bódi Mária Magdolna hamarosan a Magyar Boldogok seregét gyarapítja. Rádiónkban Pétemessy József atya Liliommal és vérrel című életrajzi könyvéből elemenítjük fel Bódi Mária Magdolna életét, alakját. A műsort a Veszprémi érsekség készítette, szerkesztette és felolvassa Kis Dávid.
1941. október 26-án Krisztus király ünnepén Magdi az oltár elé térdelt életáldozatával. Tudjuk meg Margitkától. Visszavonhatatlanul királya kezébe tette a szűztiszta élet örök fogadalmát. Talán különösnek látszik, hogy egy leány szívének középpontjává lesz Krisztus király valósága. Ez Szent Ignác lelki gyakorlatának igen mély hatása Magdi lelkére. 20. életévét betöltötte. Dolgozó leány volt, gyári munkás és nem meggondolatlan gyermek. Jól ismerte az élet fény és árnyoldalát egyaránt. Nem volt elfogult rajongó, tudta, hogy Isten szent terve valósul meg a keresztény házasságban is. Milyen szép lehet, mondta egyszer nekem, szívem alatt hordani valakit, aki rám hasonlítana és enyém lenne. De az Úr Jézusért érdemes ezt is feláldozni. Előttem feltárta szívügyeit is, mondja el Margitka. Említette, hogy szíve lobbanékony, küzdenie kell vele, de nem engedi, hogy ebből valamit is észrevegyenek kívülről. Egy alkalommal a villánk előtt sétálgattunk, amikor szóba került a csók. Magdi így szólt. Tudnék tisztán és szépen csókolni. Ennek lényegét a lélekadásban látom. Egész lényemet tudnám odaadni vele, de én már Jézusnak ajándékoztam életem. Őt szeretem mindenkinél jobban. Beszélt arról is, hogy éppen lobbanékony szíve miatt nagyon kell vigyázni a mindenre, ami felhívhatná mások figyelmét nőiségére, magatartás, hajviselet, ékszerek, stb. Szempontjából. Imádkozik külön azért, hogy az emberek semmit se vegyenek észre rajta, ami külsejében előnyös vagy feltűnő. Még a bámapusztai évek elején elvitte Magdit édesapja egy falusi táncmulatságba. Idegenül érezte magát. Tánc közben az egyik fiú egészen közel hajolva suttogott fülembe, mesélte később. Majd, hogy ki nem törött a derekam, hogy távol tudjam magamat tartani tőle. Alig vártam a végét. Évek múltán is ezt az élményét mesélte el a dolgozó lányokos lányainak, ha a táncmulatságot kissé ki akarta pellengérezni. Sokat emlegetett, vidám intézmény volt Füszfőn a templomi búcsú napja a lángos sütéssel. Teaestek és hasonló szórakozások is szoktak lenni. Magdi eleinte félt a társaságtól. Attól tartott, hogy nem tudja, miképpen kell viselkednie. Feltűnni semmiképpen sem akart, de nem szeretett volna butalibuskának sem látszani. Odabújt ilyenkor bírónéni mellé és a fülébe súgta. Júj, én csak bírónéni mellett maradok. Ha valamit hibázom, csak tessék figyelmeztetni. Nem haragszom azért, sőt, megköszönöm. Idővel annyira kicsiszolódott, hogy észre sem lehetett venni egyszerű származását. Természetesen nagyon szeretetreméltó tudott lenni. Előnyös külsejű, csinos lány volt, emlékezik bírónéni. Ha vasárnaponként ünneplő ruhában jelent meg, könnyen megakadt a fiatal emberek szeme rajta. Arca annyira visszatükrözte finom mély lelkét, hogy minden szerénysége mellett is érződött, mennyire ritka értékes kislány. Érthető, hogy nem marad hatás nélkül a gyárban vele dolgozó fiatalságra. Próbálkoztak is közeledni feléje a fiúk. Már mámapusztán is megjelentek az érdeklődők Bódiék háza körül. Azonnal visszavonult. Akkor tudták a leginkább megközelíteni, ha engedték, hogy vallásos dolgokról beszéljen. Így jutott hozzá az egyik szomszédasszony sógora, hogy megkérje a kezét. Magdi egy percig sem ingadozott. A nemet határozottan és kedvesen tudta mondani. A gyárban akadtak könnyebb fajsúlyú legénykék, akik öntelt bizakodással próbálták a kitartó udvarlásra bízni, amit Magdinál egy-két szóvirággal elérni úgysem reméltek. Magdi hamar átlátott rajtuk. Észrevette, hogy ezek egyáltalán nem jelentenek még próbatételt sem számára, ezért kedélyesen fogta fel a dolgot. Próbálta egy kicsit faragni őket, hogy valami hasznuk legyen a hiába pazarolt idejükből. Egy alkalommal egy ifjú óriás állt elébe házassági szándékkal. Én tiszta leányt akarok feleségül venni, mondta. Honnan tudja, hogy én az vagyok? Kérdezte Magdi. A szeméből látszik, szólt az őszinte elismerés. Magdi leszerelte az ifjú nagy öntudatát, kedvesen és határozottan kosarat adott. Lányainak ezzel kapcsolatban megjegyezte. A fiúknak kellene tiszta leány feleségnek, de arra nem gondolnak, hogy mi őrzi meg a leányt tisztának. Hogy az Úr Jézus maga ennek az egyetlen titka. Persze, hogy nem értheti meg ezt az olyan, aki sohasem küzdött tisztaságáért. Voltak komoly kérői, akik illettek volna hozzá. Érezte, hogy könnyen gyulladna rokon szemre irántuk. Ilyenkor azonnal kitért útjukból. Más szívével nem játszott, de a sajátjával sem. Határozottan, de nagyon finom tapintattal adta tudtukra, hogy ne is próbálkozzanak. Egy alkalommal István atyával beszélgettem, mondja József atya, Magdi rendkívül megnyerő, ugyanakkor szerény és tartózkodó modoráról. Mint munkatárs úgy van köztünk, mintha ő is pap lenne és nem kislány. Talán nincs is leány szíve, jegyezte meg István atya. Úgy értem, hogy Magdinak nem kell küzdenie sem a tiszta életéért. Magam is éppen így gondolom, válaszoltam. Alkalmas időben azonban megkérdezem tőle, mert biztos, hogy tanulni fogok belőle. Magdinak nem csak állandó gyóntatója voltam, hanem lelki atya is. Szent gyónásaink kívül, ha csak tehette, két hetenként eljött lelki beszámolóra is. Ilyenkor beszéltük meg a végzett és végzendő lelkipásztori munkáit. A soron következő lelki megbeszélés alkalmával vetettem fel a kérdést, amit István atyával megfigyeltünk. Válaszának már az első mondata is szokatlan előzékenységet és figyelmet árult el velem kapcsolatban. Szívesen beszélek erről, de nem leszek-e ártalmára atya lelkének, hiszen még olyan fiatal. Ekkor én 24 éves voltam, és Magdi másfél évvel volt fiatalabb nálam. Nagyon szépen megköszönöm, Magdi, hogy ennyire figyelmes. De ha röviden egy-két dolgot megemlítek életemből, rögtön megérti, milyen fontos számomra felelete. Majd folytattam. Nekem leánytestvérem nem volt. 6 éves koromtól papnak készültem. Leányismerősöm sem volt, tánciskolába nem jártam. Előttem tehát teljesen ismeretlen a leányok szívvilága. Most, jól tudja, leányokkal kell foglalkoznom. Ezért kell tudnom valamit a leány szívek tulajdonságaiból. Kitől kérdezhetném meg ezt jobbtól és illetékesebbtől? Ráadásul a saját szívvilágáról kérdeztem. Aztán pedig Urunk megadja nekünk az ő papjainak az állapotbeli kötelesség teljesítéséhez szükséges kegyelmeket. Hiszem, hogy Magdi elbeszélése nem fog ártani nekem, sőt, biztosan tanulok belőle. Nagyon is lobbanékony a szívem, hamar tüzet tudnék fogni, válaszolta Magdi. Édesapámtól örököltem, de mindig megfékezem szívemet. Ezt a feleletet nem vártam, nagyon meglepődtem. Úgy gondoltam, Urunk kissé frigid szívet adott neki, és ezért könnyű és természetes, hogy ragyogóan tiszta leánysága háttérben tud maradni szeretetreméltó embersége mögött. De egy-két másodperc szünet után így folytattam. Nem jelente akadályt ez Magdinak, vagy nem okoz-e nehézséget a fiúkért végzett apostoli munkájában? Á, nem. Nekem nem lehet udvarolni. Üres udvarló beszédet nem hallgatok meg, hanem az irántam érdeklődő fiúknak kezébe adom Tóth Tihamér valamelyik ifjúsági könyvét, és kérem, hogy az én kedvemért olvassa el. Legközelebb, ha beszélni akar velem, kikérdezem, hogy mit olvasott. Ha nem olvasta el, nem tárgyalok vele többet. Ha pedig elolvasta, velem csak erről lehet beszélni, míg meg nem unja, és továbbáll. És még így is előfordul, hogy a beszélgetés után megkérik a kezemet. Ilyenkor nyíltan megmondom, hogy nem megyek férjhez. Nem gondol-e arra, Magdi, hogy ezekkel a beszélgetésekkel némi reményt kelt a tisztességes fiúk szívében, ugyanakkor csalódást és fájdalmat okoz azzal, hogy nem megy férjhez? Valóban volt egy fiú, akit komoly vallásossága miatt többre értékeltem, mint a többit. Ő is hamarosan megkérte a kezemet. Amikor megmondtam, hogy nem megyek férjhez, megkérdezte, miért. Erre igen zavarba jöttem, lesütöttem a szememet, és azt feleltem, ezt ne kérdezze. A fiú megértette, és így válaszolt. Bocsásson meg, Magdus, hogy ezt mertem tenni. Ígérem, hogy engem többé nem lát. El is ment a gyárból, megszüntette a munkaviszonyát. Mivel ilyen szépen viselkedett, rokonszem lobbant fel szívemben iránta. Sajnáltam, hogy fájdalmat kellett okoznom neki. Körülbelül 2 évig kellett küzdenem érzéseimmel. A tiszta szándékú sajnálat egy fiú iránt igen nagy hatással van a leány szívre. Így aztán érthető, hogy később is gondja volt rá, nehogy megtessék valakinek. Magdit nem vezette a nagyotmondás, amikor így beszélt. Ezt magam is tapasztalhattam, mondja el József atya. Egyik este a légoltalmi elsötétítés idején belép hozzám Magdi. A szóban forgó lelkipásztori ügyében át kellett mennünk István atyához, mert ő, mint plébános volt az illetékes. Lakása és a káplánszoba közötti nagy termen kellett átmenni. Ablakai nem voltak elsötétítve, zseblámpát nem lehetett használni. Márpedig a székek és az asztalok nagy összebiztoságban voltak benne. Magdi, adja oda a kezét, átvezetem a termen, hogy neki ne menjen valaminek, meg ne üsse magát, mondtam. Ó, köszönöm, nem szükséges, át tudok menni. Kedvesen nevetve mondta, hogy nekem rosszul ne essék, és ne lássak bizalmatlanságot velem szemben. No jó, majd amikor zörgést hall, tudja meg, hogy neki mentem valaminek. Lett is zörgés hamarosan is, mögöttem nevetés, milyen jól tudok kalauzolni. Ugye jól ismerem a járást, nem kell engem vezetni. István atyával együtt, hármasban jót nevettünk az eseten. Egy lelki beszélgetés alkalmával, folytatja József atya, ismét szó került arról, hogy Magdi nem akar férjhez menni. Kérdeztem tőle, hiszen Magdi tudja, hogy a házasság szentség, és házasságban élve is lehet szentnek lenni? Vagy nem tudná a férjét igazán szeretni? Tudom, hogy a házasság szent dolog, a férjemet is tudnám igazán szeretni. Vagy nem tudna gyermekeit szerető édesanyja lenni? Á, a gyermekeket nagyon szeretem. Itt egy pillanatra elérzékenyült. Arcán a lemondás érzelmének megnyilatkozása tükröződött, de csak egy pillanatra. Tovább kérdeztem. Ha így van, miért nem gondol férjhez menésre? Erre Magdi lesütötte szemét és hallgatott. Az arcán látszott, hogy erre magam is rájöhetek. Ebben a pillanatban villant át az agyamon a gondolat, és rögtön ki is mondtam. Ugye Magdinak szüzességi fogadalma van. Meg sem vártam a feleletet, mert már olyan természetesnek vettem azt. Azonnal új kérdést tettem fel. Hány éves korában tette? Fel lehet-e oldani alóla? Magdi erre szívből felkacagott, mint a gyerek, akitől kedvenc értékes játékát szeretnék elvenni, de nem sikerül, mert azt bebiztosította. De nem lehet ám, mert akkor már elmúltam 18 éves, amikor letettem. Jó lett volna, ha ezt már előbb megmondta volna nekem. Hiszen egy ennyire fontos dolgot tudnia kell a lelki atyának. Atya, kérem, nem gondoltam arra, hogy ezt szóval is kifejezzem. Aztán ismét lesütötte szemét, de most már szeliden mosolygott. Magdi a fogadalom letételével Istennek szentelt lélek lett. A papi lelkülethez is nagyon közel került. Ha megengedi, felolvasok egy napló részletet. Magamnak írtam a szent tisztaságról, amikor az alszer papírendbe örökre magamra vállaltam. Nagyon megköszönöm, a szent tisztaságról mindig szeretek hallani. Arról volt szó ebben a napló részletben, hogy mi a különbség az ember tisztasága és az Istennek szentelt ember tisztasága között. A fejtegetés vége az volt, hogy a szívet Isten arra teremtette, hogy szeressem. A tiszta szívet pedig arra, hogy jobban szeressem. A tisztaságot igazán az Isten szeretete koronázza meg. Ez a tisztasági fogadalom értelme. Nagyon köszönöm, hogy a papi lélek belső világába is bepillantást nyerhettem, mondta végül. Egy beszélgetés alkalmával az egyik kislány, aki nagyon közel jutott Magdi lelkéhez, hogy léte felől érdeklődött. Nem vagyok jól érzelmileg, az a baj, hogy leány vagyok. Talán a női hivatást nem tartod elég szépnek, kérdezte elcsodálkozva. Nem úgy értem, hanem úgy, hogy leánynak érzem magam, amikor közömbösnek kellene lennem. Aztán elpanaszolta, hogy rajta kapta magát azon, hogy érdeklődik, kinéz az ablakon olyanok után is, akik után nem kellene. Magdi a finomságokra is ügyelt, viszont a külvilág benyomásai alól nem vonhatta ki magát egészen. Valamikor februárban, az 1945. esztendőben az előbbi kislány meglátogatta Magdit. Visszaemlékezésében elmondta, hogy a gyári munka ugyan ekkorra már megszűnt, de az otthoni élet sem jelentett több nyugalmat. Minden lakásba 2-3 katona került elszállásolásra. Velük a látogatóik jövése menése. Szétzüllött hadsereg voltak már a katonák, erkölcsileg még inkább, mint a katonai fegyelem szempontjából. Voltak azért katonák, akik megállták a helyüket a lélek frontján is. Ezek a fiúk szentségekhez járultak, rendszeresen jártak templomba a többiek gúnyolódása ellenére is. Nekem egy ilyen fiú jutott, Magdi is ismerte és nagyra becsülte, folytatja az elbeszélő. Ilyenek iránt Magdiban önkéntelenül lelkesedést támadt, és még valami, ami ennél már kicsit több. Ez volt az, amit Magdi semmiképpen nem akart megtűrni magában, de aminek ki volt téve akarata ellenére is. Egy alkalommal katonák voltak Magdiéknál. Búcsúzáskor az egyik kissé tovább tartotta kezében Magdi kezét, és ő nem húzta vissza azonnal. Lelki ismerete ezt már hűtlenségnek tartotta, még ha jelentéktelennek is. Elmondta ezt nekem, mire én igyekeztem őt megnyugtatni. Neked ez nem lenne semmi, mint hogy csekélység is. De nekem ezt nem szabad, mert én hűséget fogadtam az Úr Jézusnak. Ismét náluk voltam, folytatta akkori leánytársa. Rakosgatott, közömbös dolgokról beszélgettünk, egyszer csak sírva fakadt. Csodálkozó tekintetemre így szólt. Ti azt gondoljátok, hogy nekem minden csak olyan könnyen megy. Nekem is vannak küzdelmeim, sokszor nehéz küzdelmeim. Lehet, hogy sejted, mire gondolok, most még nem tudok róla beszélni. Majd később, ha már leküzdöttem. Aznap délután nagyon hosszan elmaradt szentség imádásra a gyártelepi templomban. Egyik nap délután szentséglátogatást végeztem. A templom főbejárata nyitva volt. Az előteret szép, nagy üveges kétrészes ajtó határolta. Ez zárva volt. Egyszer csak a sekrestjén át bejött Magdi. Nem csodálkoztam rajta, mert adtunk neki egy sekrestje kulcsot, és különben is nyitva volt. Kifelé indultam már, emlékezik József atya. Megkérdeztem, Magdi, engem keres? Nem, most az Úr Jézushoz jöttem egyedül. Bement a templomba, és betérdelt a padba. Még nagyon rövid ideig a sekrestjében maradtam. Egyszer csak hallatszott Magdi sírása, majd zokogásba tört ki. Igyekeztem nagyon csendben magára hagyni. Előbb említett barátnőjének később elmondta. Volt egy közös katona fiú ismerősük, akiről azt tartotta, hogy messze felette áll a többieknek. Vonzalmat érzett iránta. A sírás azért tört ki belőle, mert néhány kudarc és külső kellemetlenség mellett még ezt a számára tilos érzést is észrevette magában. Ettől kezdve kerülte a fiú társaságát úgy, hogy az ne vegye észre. Néhány nap múlva Magdi lelkéből is kitörlődött az érdeklődés. Lelke elnyugodott. Magdinak valóban problémája volt, hogy ne tessék senkinek, emlékszik vissza József atya. Ebben már aggályosság nélkül hűtlenséget látott Krisztussal szemben. Egyedül neki akart tetszeni. Mindez csak belsőleg okozott nehézséget, külső megjelenése, modora, szerénysége, ekkor is a szűzi tisztaság egészen különleges fényét árasztotta mindenkire. Azóta több mint 10 esztendő telt el, folytatja József atya. Sok felé jártam, meglehetősen sok tiszta szívű és kegyelmi életet élő kislánnyal és kedves nővérrel ismerkedtem meg. Gyóntatójuk és lelki vezetőjük voltam nekik is, de hiába keresek közöttük egyet is, aki Magdi tisztaságos lelkületéhez és szent ártatlanságot sugárzó külső megjelenéséhez hasonló lett volna.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Pétemesi József Liliommal és vérrel című könyvéből. A műsort a Veszprémi Egyházmegye készítette, szerkesztette és felolvasta Kis Dávid.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Sulyog Tamás köztársasági elnök vezeti a hivatalos delegációt, amely részt vesz a 14. Leó pápa Péteri szolgálatának kezdetét jelző szentmisén a vatikáni Szent Péter téren vasárnap, közölte a Sándor Palota. A magyar delegáció tagja lesz a kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is. 14. Leó pápa a szertartást követően találkozik a világ minden tájáról érkező közjogi méltóságokkal, köztük a magyar delegáció képviselőivel is. Herceg Anita, a Katolikus Caritas jószolgálati nagykövete, a szervezet nevében megköszönte a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rászoruló családoknak felajánlott 15 000 palántáját Budapesten. A budatétényi Rózsakertben tartott adományozási ünnepségen Herceg Anita, Áder János volt államfő felesége elmondta, a Katolikus Caritas évtizedek óta segíti a rászoruló családokat, az egyetem pedig idén már 6. alkalommal adományoz palántákat. Az akció keretében önellátó, fenntartható gazdálkodási, kertészeti ismereteket is nyújtanak a támogatott családoknak. A leghasznosabb a tartós, hosszú távú segítség, amikor nem csak halat kapnak a rászorulók, de megtanulhatnak halászni is. Ez egy nagyon szép akció, mondta a Herceg Anita. Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója is köszönetet mondott az adományozó egyetemnek, és hozzátette, már több ezer családot, számos hátrányos helyzetű települést ér el közös akciójuk. Écsi Gábor, a Katolikus Caritas korábbi vezetője a rendezvényen megáldotta a palántákat. Az ország legrégebben tevékenykedő humanitárius szervezete, a Magyar Vöröskereszt, a mai napon ünnepli megalapításának 144. évfordulóját, közölte a távirati irodával a szervezet. Mint írták, a Magyar Nemzeti Múzeumban 1881. május 16-án alakult meg a Vöröskereszt férfi egylete. Másnap a Magyarországos Segélyező Nőegylettel egyesülve, immár Magyar Szent Korona Országai Vöröskereszt Egylete néven kezdte meg működését, a Magyar Vöröskereszt elődje. A humanitárius szervezet tevékenységének célja az elmúlt évtizedekben nem változott. Mindenkori önkéntesei és munkatársai azért dolgoznak, hogy a segítségnyújtáshoz való hozzáférés a lehető legszélesebb körben váljon elérhetővé. Mint írták, a Magyar Vöröskereszt mindig ott van, ahol a legnagyobb szükség mutatkozik, a támogatásra. Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt elnöke hozzátette, legyen szó szociális vagy menekültellátásról, elsősegélynyújtásról, víradásokról, katasztrófahelyzetek elhárításáról, szétszakadt családok újraegyesítéséről, segélyezésről, vagy a fiatalok humanitárius és egészségtudatos neveléséről. Mi itt voltunk, itt vagyunk és itt is leszünk, hogy az emberek segítségére legyünk. Jókai Móra legmagyarabb író, akinek minden gondolata, minden szava és minden cselekedete a magyar nemzettel, a magyar identitásunkkal mutat összefüggést. Mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Jókai 200 emlékév alkalmából a Kertész Imre intézetben szervezett sajtóeseményen. Hankó Balázs kiemelte, magyarnak lenni küldetés, magyarnak lenni büszkeség, magyarnak lenni kiváltság, és hogy ezt igazán megélhessük, érdemes a 200 éve született Jókaihoz fordulnunk. A miniszter szerint olyan világban élünk, ahol sokan azt mondják, hogy az igaz hamis, a hamis igaz, a jó rossz, a rossz pedig jó. Ha ezt helyre kívánjuk tenni, akkor figyeljünk Jókaira, és akkor ebben a rendezetlenségben, ami körülvesz minket, hirtelen rend és rendszer lesz, hangsúlyozta. A csütörtöki rendezvényen bejelentették, hogy a Kertész Imre intézet Jókai 200 a legmagyarabb író címmel dráma és színműíró, valamint képzőművészeti pályázatot hirdet. A pályaműveket november 30-áig lehet beküldeni, melyeket a Nemzeti Színház, illetve a Szépművészeti Múzeum szakértő munkatársaiból álló zsűri fog értékelni. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, ugyanakkor a gomoly felhők időszakosan jobban össze is állhatnak. Északnyugat felől határozottan csökken a felhőzet, kiderül az ég, csak északon lehet egy-egy futózápor. 14 és 18 fok közé melegszik fel a levegő, este 4 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon inneni és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai folytatják a jegyes oktatásról szóló beszélgetésüket.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Tisztelt rádióhallgatók, Szokoly Bettina és Szabó István, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai, mai beszélgető társaim. Legutóbbi alkalommal a jegyes oktatás fontosságát kezdtük felvázolni, inkább csak címszavakban megemlítve azt, hogy mely területek azok, amiket érdemes átvenni a jegyes oktatás során, és nyugodtan megállapíthattuk a múltkori adás nyomán, hogy rengeteg ilyen van, akár fel sem tudtuk sorolni egy adásban azt, hogy mennyi minden hasznot tud hozni egy jó és igényes jegyes oktatás, abban a tekintetben, hogy a felek valóban átgondolt, komoly és életre szóló döntést tudjanak hozni majd ott az Isten oltáránál. A mai adásban ebből a sok szempontból hárommal szeretnénk közelebbről megismerkedni, és az ebben való gondolatainkat megosztani a rádióhallgatókkal. Ez a három gondolat a vallás, vallásosság fontossága a felek részéről, a gyermekvállalás kérdése, illetve az egyenlő méltóság aláfölé rendeltség kérdése. Nézzük először ebből a vallásosságnak a fogalmát. A vallásosság is egy olyan kérdés, amelyet a legtöbb pár az együttjárás alatt nem említ meg egymásnak, nem kerül szóba, kevés kivételtől eltekintve. Mit gondoltok, hogy miért fontos, hogy ez a dolog szóba kerüljön két fél között, akik egymásra találtak?
Már csak azért is fontos, mert hogyha megismerkednek, összejönnek és összeházasodnak, akkor jó erről beszélni, mert hogyha kiderül, hogy ebben bizonyos ellentét lenne, amiben hát jó lenne erről tudni, mielőtt összeházasodnak, hogyha ez az ellentét akkor bukik ki, amikor már összeházasodtak, ebből nagyobb problémák lehetnek, mint hogyha időben megbeszélnék. Már csak azért is, hogy ki milyen szokásokat gyakorol, ugyanígy, hogy mennyire akarja bevonni a családját az imádkozásba, az egyházi életbe úgy egyáltalán.
Sőt, akár először még, ha nem is fontos rögtön a gyakorlattal kezdeni, maga az elmélet, hogy én egy Isten hívő vagyok, vagy egy olyan, aki nem számol Istennel, vagy nem fontos az életébe. És sokszor úgy gondoljuk, hogy csak teológiai beszélgetésekbe bukik ki, pedig számtalan más beszélgetés tud a végén ide torkollani, hogy én azért gondolom úgy, amit gondolok, mert hiszek egy természet fölöttibe. Te meg azért mondod úgy, amit mondasz, mert látom, hallom, érződik, hogy te meg nem hiszel. Tehát sokszor még egy olyan egyszerűbe is, hogy hogyan neveljük a gyermekünket, vagy melyik iskolába írassuk, vagy hogyan töltsük valóban a vasárnapunkat, ezek a dolgok mind kibuknak. Milyen variációk fordulhatnak elő vallásosság tekintetében a két fél között?
Például, hogyha a felek különböző vallásúak, az alkothat egy problémát, ugyanis a gyerek, hogy milyen vallású legyen utána. Vagy hogyha az egyik fél nem vallásos, és a másik pedig igen, akkor a nem vallásos fél esetleg hát lehúzhatja a vallásos felet. Viszont ellenkező esetben pedig gyakorolhat a vallásos fél pozitív hatást, és mondjuk a másik is elkezd templomba járni, meg hinni, meg gyakorolni a vallását.
Csak sajnos az előbbi valószínűbb, mint az utóbbi.
A mi családunk erre pont az ellenpélda, mert nekem apukám nem kifejezetten vallásos, sőt református, viszont mi anyával pedig tényleg gyakoroljuk a vallásunkat, és nálunk ez nem jelent konfliktust. Nem befolyásolta a dolgokat.
Mi személy szerint úgy működtünk, hogy apa ugye római katolikus, anya pedig református, és alapvetően egyikük se gyakorolják úgy a hitüket, vagy gyakorolták, és ez egy elég érdekes pont, hogy én viszont igen. És az egész családban úgy nagyon amúgy senki.
Látjuk, hogy az élet tehát milyen különböző szituációkat tud magával hozni, és abból mik jöhetnek ki. Talán ezzel jobban megértitek ti is, meg a kedves rádióhallgatók is azt, amin egy kicsit meg szoktak döbbenni a felek, amikor a házassági akadályokat tanítjuk nekik, és az akadályok között a valláskülönbség és a vegyes vallás akadályát megemlítjük. Ugye a vegyes vallás azt jelenti, amikor csak az egyik fél katolikus, a másik más keresztény. A valláskülönbség akadálya pedig az, amikor a másik nem is keresztény, tehát legtöbbször megkereszteletlen, vagy éppen más nagyvilágvallás követője. És úgy szoktak csodálkozni, hogy ez miért lehetne akadály. Hát ebből indul ki az egyház alapvetően, és a hagyomány, hogy nem abban az értékrendben, nem abban a kultúrában, ritusban nőttünk fel, ami alól természetesen felmentést lehet kapni, és tulajdonképpen egy szinten majdnem automatikusan adja meg az egyházmegye a felmentést alóla, tehát ettől még ők össze tudnak házasodni, csak valahol az egyház akarja érzékeltetni azt, hogy ez egy igenis egy fontos dolog, nem egy közömbös kérdés az ember életében, amit sokan azt gondolják, hogy közömbös. Aztán ott van például a példaadásnak a kérdése is. Ugye, hogy miután eldőlt valamilyen irányba, hogy akkor fogunk-e templomba járni, együtt fogunk-e, vagy csak az egyik fél, vagy ő is csak ritkán, vagy egyszer se, ez nem csak ő rájuk van kihatása, hanem a leendő, születendő gyermekek is ugye ezt látják. Tehát mondjuk ilyen szempontból akkor István, az a te vallásgyakorlatod szinte majdnem ilyen csodának mondható, mert az esetek többségében ugye a gyerekek, ha nem látják a szüleiknek azt, hogy neki ez fontos, hogy ő ezt ebből nem enged, ez benne van a vasárnapjában, akkor nagyon nehezen szoknak rá. Bár az is igaz, hogy most lassan olyan időszak érkezik el az egyházi iskolák bevezetésével a rendszerváltás után, hogy sok tekintetben a gyerekek tehetik vallásossá a szüleiket, mert ők benne vannak az iskola révén, míg a szülők nem ebben nőttek föl, nem ebben a gondolatkörben. Hogyan nyilvánulhat meg odahaza a vallásosságunk? Ugye eddig azt mondtuk, hogy elmegyünk-e a templomba, vagy nem. De mondjuk otthon vagyunk a négy fal között. Vagy egy napot, ha végignézünk.
Nagyon fontosak az imádságok szerintem. Nálunk ez kifejezetten nem szokás, de például nagyimnál, hogyha nála ebédeltünk, mindig szokás volt az evés előtti imát elmondani, és az evés utánit is hangosan. Nálunk ez inkább magunkban szokott történni. De tényleg az együtt imádkozásnak van egy speciális szerepe, valamint hogyha mondjuk vallásos tárgyakat vagy vallásos erekéket tartunk otthon, például ha kapunk ajándékba valakitől szentelt vizet Csíksomjóról, az nálunk van például, de mondjuk Mária szobrok vagy keresztek ilyen diszkrétebb elhelyezésben. Szerintem egy...
Lehet egyfajta egy ilyen családi szentély, ilyen. Éppen most mondtátok az adás előtt, hogy a Szerenádon, István, te mondtad, akkor az egyik tanárnál, felteres tanárnál ezzel találkoztatok odahaza bent a otthonon belül.
Érdekes volt. Mi egyik tanárnál sincsen ilyen ehhez hasonló. És amikor mentünk, akkor mindig úgy az volt a búcsúzónk, hogy az áldásodban megyünket énekeltük, és akkor közben és akkor úgy mondták, hogy akkor ez most legyen már egy kicsit más, de már akkor, mikor már jöttünk be, hogy akkor még a szizanyának egyet énekeljünk.
Na, milyen dolgok derülnek ki, igen. Hát még a vallásosságról nyilván sok mindent lehetne mondani, de már ez a pár dolog is felvillantotta azt, hogy mennyire fontos témáról van szó, hogy ez szóba kerüljön a együttjárás, meg a jegyesség során. Tehát fontos szerepe legyen a döntéshozatalban, hogy tudom-e a másikat vállalni ezekkel a feltételekkel, akarom-e, ő képes-e elfogadni engem, hogy mondjuk nekem az Isten esetleg fontosabb szerepet tölt be az életembe, mint a páromnak. Térjünk át a következőre, amely a gyermekvállalásnak a kérdésköre. Itt mit kellene tisztázni?
Hát először is, hogy hány gyerekünk legyen, és azt is, hogy milyen neveltetésben részesüljenek, milyen iskolába járjanak, vagy már esetleg milyen óvodába járjanak. Ezek a legfontosabbak szerintem.
Mi befolyásolhat egy ilyen döntést, hogy valaki hány gyerekben gondolkodik?
Az előélete, hogy ő maga milyen családmodellben nevelkedett, hogy... Pont, hogyha sok testvére van, akkor lehet, hogy ő maga kevesebb gyereket szeretne, kisebb családot, viszont hogyha egyke volt, akkor mondjuk nagyobb családot.
De ugye az is előfordul, hogy pont követi igen, a korábbi modellt, mert vagy annyira természetes a dolog. Igen. Az ismeretségi körömbe előkerült ennek egy ilyen kevésbé mindennaposan ismert oldal a gyermekvállásnak, ahol abban egyetértettek, hogy szeretnének gyermeket, de valamilyen oknál fogva nem születhetett gyermekük nekik egy egészségügyi probléma miatt. És utána pedig egy újabb fontos kérdés volt, és nem kis dolog, és nem könnyű harc, hogy fogadjunk-e örökbe gyermeket, illetve milyen gyermeket tudnánk elfogadni örökbe. Ugyanis azért tudni kell, hogy megdöbbentem azon, amikor hallottam, hogy hát ilyen, majdnem ilyen kívánságlistát ad a hivatal, az örökbefogadásra készülőknek, amelyben hát ki lehet zárni bizonyos dolgokat, hogy valaki nem vállal el mondjuk fogyatékos gyermeket, nem vállal el cigányszármazású gyermeket, nem vállal el bizonyos életkor fölöttit vagy alattit, és hát ezek is olyan dolgok, amiket úgy az ember úgy melbevágja, de valóban olyan, amit szóba kell hozni, mert hát azért ebben markáns különbségek lehetnek közöttünk. És ismerek olyan családot, ahol magyar származású szülő, mind a ketten mindig is ilyen családmodellben éltek, keresztény értéken, és pontosan a keresztény értékrendből és a felebaráti szeretetből adott döntöttek úgy, hogy vállalnak mondjuk cigány származású magára hagyott gyermeknek a felnevelését, és gyönyörűen szépen nevelik, és ők ezt egy ilyen tanúságtételnek is felfogják.
Az osztálytársamnak volt cserediákja tavaly. Az egész családja német volt, és ketten voltak testvérek. És a szülei örökbe fogadtak egy arab származású fiút, aki szeretett volna áttérni a keresztény hitre. És körülbelül 2 év alatt ugye az a fiú járt hittára, meg minden átkeresztelkedett.
Megkeresztelkedett,
bocsánat, és ő is katolizált. Utána visszament a saját családi közegébe, mert mint tartotta a saját családjával is a kapcsolatot, és a családja is megtért. És ez egy ilyen sikertörténet.
Ez tök jó. Közben még itt azon gondolkodtam, hogy ez az örökbefogadás is tényleg mennyire érdekes, hogy ahogy a párok gondolkodnak ilyenekben, akármennyire is tudnak gyereket nemzeni, akár nem, hogy amikor úgy örökbe szeretnének fogadni, akkor többnyire jönnek ezek a kívánságok, és akkor úgy ugye a tökéletes gyereket szeretnénk örökbe fogadni, vagy minimum a legtökéletesebbet, vagyis hát az arra felé levő gyereket, aki ugye a lehetőségekhez mérten ott van. Melyik a szimpatikusabb, igen.
Igen, amikor a saját gyereküket pedig nem választhatnák meg.
Ez olyan érdekes.
Igen.
Igen, ez a újabb kornak, ez a fogyasztói szemlélete, meg ez a minden igényeket kielégítő, hogy megrendeljük gyakorlatilag, és ezt ugyanezt tudjátok, hogy már a genetika is pedzegeti sok helyen, hogy fel akarják kínálni ilyen dúsgazdagok számára, hogy gyakorlatilag összehozható különböző génekből az igényeik szerint összerakott gyermek, ami nyilván még súlyosabb bűn, hiszen itt már magát az élet létrejöttébe is beleszólunk. Itt is az előzőnél is bűn, hiszen válogatunk ember és ember között, vagy hát nem tekintjük őket egyenlő méltóságúnak, de hát az pedig még súlyosabb. Na mindesetre az alapesetet is felvillantottuk, hogy valóban fontos az, hogy tisztázzák az, hogy meg milyen családban gondolkodnak, vagy mondjuk hány év korkülönbség legyen a gyermekek között, az sem mellékes, hogy most tényleg így egymás után érkezzenek, vagy egy kis szünettel. És hát aztán az élet úgy is beleszól, mert olyat is tudok, aki nagyon sokáig szeretett volna a gyermeket, nem született, örökbe fogadtak, és tudom, hogy hárma siker lett természetes módon, tehát
az igen.
Az élet egy kicsit aranyosan átírta a történetet. Az utoljára felvillantott témánk, amit szeretnénk a mai adásban még megemlíteni, ez a felek közötti aláfölé rendeltség, vagy éppen egyenlőség kérdését veti föl. Ebben miket találtok, miket tapasztaltok párkapcsolatokban is már megmutatkozóan?
Légy szíves, vidd már le a szemetet.
Nem az én dolgom. Tiéd, te vagy a nő.
Már ez a kis párbeszéd is felvillantotta, igen, hogy ilyen teljesen hétköznapi dologban is ki tud bukni az, hogy nem arról szól a dolog, hogy vidd le, mert most éppen te is leviheted, meg bármelyikünk, hanem azért, mert a te dolgod. És ez a mondat nagyon sokat elárul, hogy én bennem egy olyan képzet van, hogy én ezzel sose fogok foglalkozni, ne is várd el. Míg a másiknak nincs az a lehetősége, hogy ő ezt megváltoztassa, mert én eldöntöttem helyette, hogy ez az ő dolga. Nagyon jó volt ez a kis életjelenet.
Tehát tulajdonképpen arra akarunk itt kiukadni, hogy akkor a nőkből ne faragjunk bejárónőket, a férfiak pedig nem csak abból, nekik nem csak abból áll az élet, hogy ők bemennek dolgozni, aztán hazamennek, és akkor testbennek a tévé előtt.
Szerintem egyébként hasonló gondolkozású emberek szoktak egymásra találni, mert mint ugye vannak azok a fajta férfik, akik ilyen klasszikusak, akik még a patriarchális társadalomban hisznek, még a 21. században is, és hát ezek általában ilyen gyengébb természetű nőket szoktak választani, uh-huh. aki elpakolom utánad a szennyest. Én megfőzök rád még este 11-kor is, viszont...
Ez elnyomható.
Igen, viszont mondjuk egy olyan nő, aki dolgozik, karriert épít, nem fog egy ilyen férfivel összeállni, mert az neki nem kivitelezhető. Akkor inkább a modernebbekkel, akik végeznek házi munkát, akik mondjuk tudnak két dolgot megfőzni, bár ez nem kikötés, csak úgy...
Elég az egy is.
Igen. Akik egy hétig létfenntartást tudnak egyedül is csinálni.
Akik el tudnak menni a gyerekére az oviba.
Igen, és nem hagyják ott.
Igen.
Miközben említettétek ezeket a dolgokat, eszembe jutott, hogy a másik felével is azért probléma van, mert manapság ott tartunk, hogy nem is tanulják meg például a házvezetési ismereteket, sem a nők, sem a férfiak sok tekintetben, tehát nem véletlen, hogy például a Nemzeti Alaptanterv ugye beemelte az oktatásba, vagy egyre inkább be akarja emelni, jelenleg éppen a technika és életvitel tantárgyba. Na, de ennek van azért
Amerikában
olyan háttere.
Az 1980-as évek közepétől nemzeti alaptanterv része a
háztartástan.
Bizony, és ez azért volt szükség erre, mert amit régen hoztak természetesen magukkal, a fiatalok mire felnőttek és házasság korára érkeztek, hogy ne ezeket tudják készségszintjén, az ma egyáltalán nem készség sokszor. Tehát már nem arról szól a történet, hogy melyikünk dolga, hanem arról szól a történet, hogy egyikünk sem ért hozzá, és hogy fog működni ez a házasság meg ez a család. Eddig azokat említettük leginkább, hogy kinek a dolga, feladata, lehet-e szabad-e ilyet mondani. Megállapítottuk, hogy igazából mindkét félnek nyitottnak kellene lenni rá, és tiszteletben tartani, hogy mind a kettőnk feladata lehet, sőt kell legyen bármilyen házi munka. Hogy egy családmodellben az sem mindig szerencsés, sőt biztos, hogy nem szerencsés, hogyha mind a ketten irányítani akarnak. Tehát amellett, hogy nyilvánvalóan egyenlő a méltóságunk, amellett szoktunk tanulni egy ilyen modellt, hogy fej, illetve szív modell. Hogy ki az, aki inkább fejember, inkább a döntéseket hozza, higgadtan gondolkodik, viszont irányító típus, és ki az, aki inkább az érzelmeitre hagyatkozik, a másikra jobban figyelő, alkalmazkodóbb típus. Amellett, hogy mindannyiunkban van mind a kettőből valamennyi, általában az arányok valamelyik oldalra egy kicsit elmozdulnak. Na most, milyen problémák adódhatnak akkor, ha mondjuk két fej-fej személy köt házasságot, tehát egy fejtípusú férfi és egy fejtípusú nő, és milyen problémák adódhatnak, hogyha egy szív-szív találkozik egymással, gondolkodjatok el, ti is kitaláljátok. Milyen bonyodalmak származhatnak ebből?
Hát a szív-szív az életképtelen, mert nem tudnak úgy döntést hozni, hogy az egyértelmű legyen, és mindig azt fogják mondani, hogy jaj, rád bízom, de nem merem meg rád bízom, és akkor...
És itt jön az anyósa képbe.
Igen, pontosan. A fejfejjel meg az a probléma, hogy ha nem ugyanarra gondolnak, akkor ott mire konszenzus lesz, addigra már majdnem elválnak.
Nem, akkor a családterapeuta vagy egy pszichológus fogja keresni.
Igen.
Uh-huh. Tehát amellett, hogy persze minden modell egy kicsit sarkít, tehát azért az élet nem ennyire kemény, vagy ennyire fehér-fekete, azért mégis jó átgondolni, hogy melyikünk az inkább fej, és melyikünk az inkább szív, és ebből ki is derült, hogy az egészséges párkapcsolat az, hogyha az egyik, a másik irányba orientálódik jobban. Hát ez a adás kevés volt ahhoz, hogy akárcsak ezt a három témakört kivesézzük, de azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, élményteli beszélgetést sikerült összehoznunk, mind a vallásosság fontossága, mind a gyermekvállás kérdése, illetve az egyenlő méltóság kérdésének megbeszélésére, és mindegyiknél megállapíthatjuk azt, hogy ezek kihagyhatatlan témák a párkapcsolat során, épp úgy, mint a jegyes oktatásban, amelynek itt is az lehet az egyik feladata, hogy fölhívja a figyelmet arra, amire a felek esetleg nem tennének el kellő hangsúlyt. Hát bízunk abban, hogy ezek és más témák segítenek arra, hogy valóban hűséges és életre szóló házasságok köttessenek. Adásunkat a házasulandókért, a házasságra készülőkért végzett imával zárjuk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklós